Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Emlékeztetőül. A Szentmise liturgiájának fejlődéséről beszéltünk. Az apostolok nem tétováztak, hogy mit is jelenthet az Úr Jézus szava, ezt cselekedjétek. Kezdettől fogva az ő szavait ismételték meg a kenyér és a bor fölött. Tudták, hogy nem a vacsora készítés a feladatuk, hanem a kenyér és a bor átlényegítése. Ezt kezdetben összekapcsolódott az agapéval, a szegények fölkarolására szolgáló alamizsnálkodással, közös étkezéssel. Hamarosan azonban külön vált, hát hiszen éppen ezért választották a 7 diákónust, hogy azok tudjanak az asztalnál szolgálni, míg az apostolok az ige szolgálatát látják el. A második században már időben is elszakad egymástól ez a két feladat. Kezdetben még csak rögtönzött hálaimába foglalták bele az Úr Jézus átváltoztató szavait. Csak lassanként alakult ki a meghatározott és állandó szöveg, az, amit úgy nevezünk ma, hogy kánon. A kenyértörés lényegéhez, tehát átváltoztatás, idővel hozzá kapcsolódott az ige liturgia is, vagyis a szentírás olvasása és arról való tanítás. Az üldöztetésektől megszabadulva, és a római birodalom kettészakadása nyomán kezdett a külsőségekben is egyre jobban eltávolodni, elkülönülni a keleti és a nyugati liturgia rítusa. Ennek kapcsán alakult ki, hogy nyugaton egyre több az éppen aktuális ünnephez, vagy a liturgikus időszakhoz alkalmazkodó szöveget használjanak, tehát egyre változatosabb lett a nyugati liturgia. Mai alkalommal az ünneplés lefolyásáról szeretnék elsősorban szólni. Aztán majd arról is beszélünk, hogy vajon áldozat-e a Szentmise. A gyakorlat során egyre több jellegzetes mozzanat kristályosodott ki a kenyértörés lényege körül. Vagyis először ismételték az Úr Jézus szavait a kenyér és a bor fölött hálaadó, rögtönzött hálaadó imádságban. A későbbiek során azonban már rögzült, hogy mégis mi legyen a sorrend, miféle imádságok szerepeljenek ott. Kezdhetjük azzal, hogy mindnyájan összegyűlnek. Vagyis kezdettől fogva nyilvánvaló volt a hívők számára, hogy a kenyértörés, vagyis szentmise, közösségben történik. Ahogyan az Úr Jézus az apostolok közösségében alapította az eukarisztiát, úgy a hívők is a maguk közösségében ünnepelték. Megerősödött bennük a tudat, amit majd aztán Szent Pál apostol fejt ki, ők összetartoznak Krisztussal is, és egymással is. Krisztust magukhoz veszik, egymás pedig a szeretettel segítik, erősítik. Az eukarisztiában ott a fő, mondja Szent Pál apostol, maga Krisztus, és körülötte pedig ott a test, a hívők, a benne hívők, és a belőle táplálkozók sokasága. Föl sem merült a gondolat, hogy amikor ugye azt írja a Szentírás, az apostolok cselekedete, hogy házanként ünnepelték a kenyértörést, hogy ez valamiféle elkülönülést jelentene hívőnek hívőtől. A nem hívőktől természetesen elkülönültek, ezért a keresztények házában történt a Szentmise bemutatása, de mindig közösségben. Egyébként csak úgy előzetesen megjegyzem, ebből alakult ki idővel az oltári szentség őrzése is, mivel a Szentmisét vagyis az áldozatot úgy gondolták, hogy nem csak a jelenlévőkért, hanem azokért is mutatják be, akik jelen nem tudnak lenni. Megőrizték az oltári szentség egy részét, hogy aztán a betegekhez elvihessék azt. Ilyen módon ők is részesültek a közösség lakomájából, vagyis az oltári szentségből, az egy testből, és ebből alakult ki aztán az oltári szentség őrzése, majd a szentségimádás. Nekik külön, egy-egy betegnek nem tartottak szentmisét. Az áldozással, áldoztatással kapcsolták be őt a közösségbe, hiszen ugyanabból a kenyérből részesültek, vagyis oltári szentségből, mint a többiek. Na, egyébként pontosan azért, mert közösségi hódolat a szentmise, szerepel ma is az egyházjogban az az előírás, mégpedig a 906. kánon mondja ezt, megfelelő és észszerű ok nélkül a pap az eukarisztikus áldozatot nem utassa be, ha egyetlen hívő sem vesz részt rajta. Tehát a közösséget ma is nem csak tudatosítja az egyház, hanem szorgalmazza is, hogy legalább egy hívő legyen ott a pap szentmiséjén. Ez azonban, vigyázat, nem szűkítő értelemben vendő ez az előírás, tehát, hogy mit tudom én, egy beteg pap, akkor a beteg szobában vagy kápolnában nem misézhetne egyedül, de hát ha csak kellő ok nincs rá, akkor közösségben kell szentmisét bemutatni. Igen, hamar az ige liturgia is csatlakozott az átváltoztató háladó imádsághoz. A szentmise a közösség oktatásának és egyben a közösségi imádságnak is az alkalma volt. Az apostolok cselekedetei megjegyzik, hogy az apostolok följártak a templomba a közös imádságra. Na, a későbbiek során, hát főképpen amikor már a zsidók elkezdik üldözni a keresztényeket, kénytelenek szétszóródni, tehát templomba nem is mehettek, eljártak a zsinagógába, a közös imára, de a kenyértörés, tehát a szentmisét házanként mutatták be. Egyébként pedig már Szent Pál apostolnál olvashatjuk, hogy előírja, hogy kell közös imádságnak is lenni, illetve valamiféle oktatásnak, hiszen amikor a kolosszeieknek írja a levelet, ennek a végére oda teszi a megjegyzését, ha majd fölolvasták ezt a levelet nálatok, gondoskodjatok róla, hogy a laodíciai egyházban is felolvassák. Tehát itt már van tanítás, Szent Pál fölhasználja az alkalmat, a Szent Mise alkalmát, amikor egybegyűlik a közösség, hogy oktassa, és a különféle hibákat ilyen módon ki tudja küszöbölni. Erre szolgálnak egyébként elsősorban a levelek, vagy éppen azért, hogy bátorítást adjon az üldözötteknek. Vagyis átadják, a laodíciaiak pedig a maguk levelét adják át a kolosszeieknek, így tehát már valamiféle tanítás mutatkozik meg. Aztán természetesen, amikor elszakadnak a templomtól, szétszóródnak a hívek, akkor már egyre inkább a zsinagógától is elszakadnak, és maguk körében olvassák a Szentírást, itt az Ószövetségről van szó. Hamarosan elkezdik az, amikor már megíródnak a levelek Krisztus után 50 követően, akkor azokat is olvassák, majd később pedig az evangéliumot. Timóteusnak pedig azt írja az apostol, mindenek előtt arra kérlek, hogy végeztes könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, királyokért és minden föllebb valóért. Ebből már nyilvánvaló, hogy a szentmise egyszer s mind a közös imádság alkalma is. Hát ez ma nálunk a szentmisében az ige liturgia végén szerepel, tehát olvasunk olvasmányt vagy szentleckét, evangéliumot, magyarázatot fűznek hozzá, és utána jön a közös imádság. Ez tehát visszamegy Szent Pál apostol rendelkezésére. A következő mozzanat, ez pedig az adományok bemutatása, vagyis a felajánlás. Az oltárhoz kenyeret és bort visznek az áldozathoz. Ezt a hívek adták össze, hiszen kezdetben nem volt templom, majd 300 esztendőn keresztül, mert keresztényüldözés volt, nem lehetett templom, hiszen azon nyomban lecsaptak rájuk, hogy aztán bíróság elé cipeljék őket. De nem csak templom, hanem sekreste sem volt, ahol őrizzék a kenyeret, és aztán föl tudják használni. Nem is ostját használtak akkor még, hanem közönséges kenyeret. Ilyen módon tehát minden egyes szentmisére adom adományokkal érkeztek a hívők. A közösség számára is egyszer s mind hozták az adományokat, amivel a szegényeket akarták segíteni. Ezek közül válogatta ki a pap, miután átvette az adományokat, mi kell a szentmiséhez, kenyér és bor, többit félretéve az agapénál osztották ki a szegényeknek. Tehát az oltárhoz vitték a rászorulóknak szánt adományokat is. Ilyen módon tehát a szentmise később már úgy alakul ki, hogy bizonyos körmenet van a felajánláskor, az szépen egymás után sorba állnak a hívek, hogy kivigyék az adományaikat. Na, ennek a két dolognak a mai szentmisében megvan a bizonyos emléke. Mégpedig az, hogy a felajánlás végén a pap kezet mos. Hát ez csak jelképes kézmosás, de hát gondoljunk bele, az adományok átvétele után bizony szükség volt a kézmosásra, igazi, alapos kézmosásra a szentmiséhez. Az adományok odavitele pedig manapság legtöbbször nem úgy történik, bár azért a templomokban van olyan rend is, hogy a bort, vizet és a kenyeret egy-egy hívő viszi föl az oltára, hanem ennek igazi módja a persejezés. A persejezés tehát nem a papnak a pénzéssége, még itt van, most akkor meg lehet pumpolni a híveket, akik jelen vannak, szó sincs róla, hanem a hívők ezzel járulnak hozzá az áldozathoz. Nem kiló zsírt hoznak, vagy egy tyukot a templomba, hanem az erre szánt összeget dobják be a persejbe. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy ahol tiltják, vagy kihagyták a persejezést a szentmiséből, ott igazából nem értik, hogy ez a fölajánlásnak a része. Tehát a hívő maga is részt tud venni ilyen módon magában az áldozatban. Tehát nem a pénzt akarják kiénekelni a zsebéből, hanem ő is hozzájárul az áldozathoz. Lehet, hogy nem ehhez, mert erre már megvette a pap az ostját meg a bort, de a holnap utáni vagy az egy hét múlvai áldozatnál már az ő pénze is oda kerül ilyen módon az áldozati oltárra. Na, egyébként ebben megtaláljuk az Úr Jézusnak a szokását, példáját. Az utolsó vacsoráról azt olvassuk, hogy vette a kenyeret és a kelyhet. Itt persze nem vásárlásra kell gondolni, hogy vette a kenyeret, de arra igen, hogy az apostolok készítették oda. Nem Jézus Krisztus vitte oda a kenyeret a vacsorához, hanem előkészítették számára a vacsorát az apostolok. Tehát ők hozták a kenyeret, bort, amit Jézus Krisztus aztán fölhasznált a szentséghez. Egyébként az is jellemző, hogy amikor Júdásnak megmondja az Úr Jézus, hogy de bizony te vagy, aki el fogsz engem árulni, akkor a többiek ezt nem értették, úgy értelmezték, hogy az Úr Jézus valami utasítást adott Júdásnak, menjen és osszon a szegényeknek alamizsnát. Tehát itt van a felajánlás kezdete, az alamizsna szétosztása már az utolsó vacsoránál. Ez most már ugyebár ilyen módon a persejezés révén az áldozathoz is való hozzájárulás, de egyszer is mind a szegények megsegítése is. Hálásan köszönjük a kedves hallgatók segítségét a Mária Rádió működéséhez. Akár az anyagiakról legyen szó, hiszen nem csak a háborúhoz, a Mária Rádió működéséhez is pénzre van szükség. De ugyanakkor a hallgatók segíthetik az áldozatos közreműködőket, akár technikai személyzet, akár előadók, az imádságaikkal, a lelkesítő imádságaikkal, hogy úgy mondjam, a szent lelkesítő imádságaikkal, kitartásra, vagy éppen a Szentlélekkel való együttműködésre buzdítva őket. Mindkettőt hálásan köszönjük, mindkettőt a továbbiakban is kérjük. Aki az adományok ügyében szeretne érdeklődni, az szíveskedjék a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázni. Adományok bemutatása után az anaforáról essék szó. Nem véletlenek a görög elnevezések, hiszen kezdetben görögül miséztek. Ez az eukarisztikus imádság, ami a Szent Mise lényegét adja. Na most ennek több része van. Van, ez magyarul ma is így nevezendő, hogy a prefáció, vagyis elő szó. Az egyháza maga hálaadásával csatlakozik az égi egyház, az angyalok és a szentek szüntelen Isten dicsőítéséhez. Ezért van a végén a szent vagy mindenség Ura Istene. Ez zárja le a prefációt. Ezek után következik az epiklézis, vagyis az Atya áldását kéri a Szentlélekben az egyház a kenyérre és borra. A Szentlélek működik itt is, ilyen módon is. Aztán az alapítás elbeszélése, vagyis a pap az Úr Jézus szavait ismétli meg, ezek a szavak jelenlévővé magát Krisztust a kenyér és a bor színe alatt. Miután a pap megismételte az Úr Jézus átváltoztató szavait, következik az úgynevezett anamnézis, megemlékezés Krisztus szenvedéséről, föltámadásáról és mennybe meneteléről. Majd a közben járó imádságok, a közös ünneplés élőkkel és holtakkal, ezért emlegeti, hogy az élőket és holt hívőket. És ezt követi az áldozás, a mi atyánk elimádkozása után, vagyis részesedünk Jézus Krisztus testéből és véréből. Mert ő éppen ezért jön közénk, hiszen megmondta, hogy aki nem eszi az ő testét, nem issza az ő vérét, abban nem lesz élet. Hát így alakult ki végül is a Szent Misének ez a mai rendje, amely most már rögzítve is van. Na, arra már nem igen lesz időnk, hogy azt is megbeszéljük, hogy áldozat-e a Szent Mise, de azért fölvetem a kérdést, és majd amennyire sikerül, már most megválaszoljuk, ha nem, akkor ezzel fogom kezdeni. Általában olyan magától értetődő, hogy azt szoktuk mondani, hogy Szent Mise áldozat. Na de valóban áldozat-e a Szent Mise, és erre az alap azért adódik, ennek a kérdésnek az alapja, hogy amit Istennek adunk, ajándék, az az áldozat. Na most az Ószövetségben, hogy ebben semmiféle csalás ne lehessen, hogy valóban lemondtam a dologról, éppen ezért égették el az állatot, vagy az ételt, amit odavittek, vagy öntötték ki a bort a földre, hogy azt az ember mégse tudja használni. Na most ennek kapcsán az a nézet alakult ki, hogy az áldozathoz hozzá tartozik a destrukció, tehát valamilyen módon megsemmisíteni azt, amit az Istennek adok. Hát hol van ez a Szentmisében? És ezért jogos, vagy nem oktalan a kérdés fölvetése. Minden esetre többféle elmélet törekedett ennek a megmagyarázására. A Szentmise nem önmagában áldozat, ezt már most kijelenthetem, hanem a Szentmise viszonylagosan áldozat, vagyis Jézus Krisztus kereszt áldozatára emlékeztető szertartás. Mégis joggal mondjuk, hogy Szentmise áldozat. Krisztus ugyanis a kereszten adta oda az életét, ott történt, hát idézőjelbe téve mondom, hogy a lerontás, vagyis hogy ő meghalt a kereszten. Ez volt az igazi áldozat, ahogy Szent Pál fogalmaz, hogy engedelmes volt, mint halálig engedelmes volt. Most pedig a befejező imádságot ajánljuk föl azokért, akik hozzásegítenek bennünket a szent áldozáshoz, a miséző papokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Oltári Szentség, Kírer Imre agyatanítása hangzott el.